Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét Mikás próféta könyvéből a 7. fejezet 18. versétől a 20. versig a következőképpen. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk. Eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban volt az elmúlt héten egy üzenetváltásom egyik régi ismerősömmel, miközben felmerült a téma, hogy bármennyire is próbálunk új környezetkímélő eszközöket feltalálni, megóvni a természetet, a szennyezést. Sok minden lokálisan segít, de globálisan nem. Végsősorban nem tudjuk elkerülni. Nekem mindig az jut eszembe Mózes első könyvéből, a 3. fejezetből, amikor leírja a bűnbeesés után a Szentírás a büntetést, hogy ezt nem tudjuk kikerülni. Felsorolja a fájdalmat, a hiába valóságot, a pusztulást, végsősoron a halált. És ismerősöm így válaszolt rá, hogy kár, hogy ellenkezést váltanak ki belőle az idézett szavak, mint a büntetés, a földi élet hiába valósága, rombolás, pusztulás, halál. Amiért is nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt kifejezésre juttatta, hiszen a legnagyobb feladata az embernek az életben, hogy szembe merjen nézni ezzel, meg tudjon birkózni, és helyre tudja tenni az életét, hogy a helyére kerüljön, úgy, ahogyan a keresztelői beszédben is szó volt erről. Mikás is ezt hirdeti, mármint a pusztulást, az ítéletet, de ugyanakkor a helyrekerülést is. Például a 2. fejezet 3. versétől így olvassuk, azért ezt mondja az Úr, most én tervezek rosszat a nemzetség ellen, nem húzhatjátok ki belőle nyakatokat, és nem járhattok kevélyen, mert gonosz idő lesz az. Azon a napon példázatot költenek és sirató éneket mondanak rólatok, amely így szól, végük van, el kell veszniük. Népem öröksége gazdát cserél, jaj, elveszik tőlünk és bitorlók közt osztják szét mezeinket. Ezért nem lesz senki, aki földet mérjen sorsolással az Úr gyülekezetében. Mennyire más, mennyire jobb hallgatni azt, amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy József azzal biztatja a testvéreit, miután meghal az apjuk, Jákob, és azok megijednek, hogy József bosszút fog állni rajtuk, és ő ezzel biztatja a testvéreit, hogy ne féljetek. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. És itt pedig arról olvasunk, hogy Isten tervezi a rosszat ellenünk. De mi már ezt is az evangélium felől értelmezhetjük. Mert nem csak az ítéletet hirdeti meg Jézus, hanem a megmentést is. Az oltár előtti igék elveszettségünkről szóltak, és arról, hogy hogyan talál meg Jézus. Az elveszett drachma, elveszett juh, elveszett fiú. Hiszen utána következik a tékozló fiúnak a példázata, amely igaz, hogy nem került felolvasásra, de mindannyian ismerjük. A keresztelői beszéddel összefüggésben úgy is fogalmazhatunk, hogy a helytelen drachma, a helytelen juh, a helytelen fiú megtalálásáról van szó. Ezek a példázatok arról beszélnek, hogy különféle módon leszünk elveszetté. Különféle módon kerülünk el a helyünkről. Van, aki tehetetlenül sodródik el az életben, mint az az elgurult drachma. Vagy van, aki olyan, mint az elveszett juh, amely tudatlanul kóborol el. És van olyan, mint az elveszett fiú, a tékozló fiú, aki tudatosan próbálgatja az erejét és a képességeit. Jézus azonban nem elemzi azt, hogy ki hogyan vész el, hanem utánunk jön. Mind a mai napig nagyon emlékezetes számomra az a prédikáció, és a prédikációban elhangzott egy vers, amelyet a baptista egyháznak egy korábbi elnöke mondott itt nálunk a gyülekezeti házban, ökonomikus imahéten. És valahogy úgy fejeződött be ez a vers, amely arról szól, hogy a pásztor megy a bárány után, megy az elveszett juh után, és megtalálja. Felhangzik a kérdés, hogy és meddig mész, pásztor? Addig, amíg bír menni. Egészen addig, amíg ki nem dől. Vagyis a pásztor egészen addig megy, amíg mennie kell. A pásztor egészen biztos, hogy megtalálja a juhot. A pásztor egészen biztos, hogy tovább tud menni, mint amennyire tud menekülni a bárány. Ezért biztosak lehetünk abban, hogyha menekülünk is az Isten elől, ő tovább tud menni utánunk, mint amennyire mi bírunk menni. Előtte nincs akadály. Ne gondoljuk azt, hogy végig el tudunk előle menekülni. És ez a mi szerencsénk. Nagyon érdekes az, amikor a példázat bevezetésében azt olvassuk, hogy a farizeusok és az írástudók zúgolódtak, hogy hát ez bűnösöket fogad magához, ez a Jézus, és együtt eszik velük. Hát pont ez az evangélium, hogy Jézus a bűnösökkel eszik együtt. Pont azokkal eszik együtt, akik nem ismerik őt. Pont azokkal eszik együtt, akik azt mondják, hogy ők nem vallásos típusúak. Pont azokkal van együtt, akik még nem hisznek. És ezért menekülnek meg. Jézus egészen odáig ment, hogy megtalálja őket. Ő még a keresztet is vállalta, előtte nincs akadály. Nem azon kell merengedünk, hogy mi milyen veszélyben vagyunk, hogyan kerültünk oda, hanem inkább azon az kell, hogy betöltse a mi elménket, szívünket, hogy mit tett értünk Jézus. Megjelent egy könyv, amit az elmúlt időszakban szerettem volna megvásárolni, de nem jutottam oda, csak most az utóbbi napokban. John Lennox írt egy könyvet, egy aktuális könyvet, az a címe, hogy Hol van Isten a koronavírus idején. Talán vannak, akik ismerik, ő egy matematika professzor, oxfordi, és gyakran vett részt olyan vitákban, amelyeket ateista filozófusokkal, ateista professzorokkal rendeztek, és ő ebben a könyvben először letettem, mert túl unalmasnak tűnt, aztán felvettem még egyszer, és rájöttem, hogy nagyon jó dolgokat ír. Többek között idézi C.S. Lewis-t, aki szintén erről beszél, igaz, hogy ő nem most élt, hanem pár évtizeddel korábban, és ő az atombombával kapcsolatban fogalmazza meg a gondolatait, hogy nem azon kell gondolkodnunk, hogy milyen veszély alakult ki az atombomba kapcsán, hiszen a veszély mindig is megvolt. Így fogalmaz. Mindig zárójelbe teszi az atombomba után a koronavírus, bármelyik veszélyt bele lehet tenni. Bizonyos értelemben túl sokat gondolunk az atombombára, koronavírusra. Hogyan is élhetünk az atombomba koronavírus korában? Erre legszívesebben azt felelném, hát úgy, ahogyan a 16. században éltünk volna, amikor Londonban évente végsöpört a pest is, Vagy úgy, ahogy a vikingek korában tennénk, amikor a skandináv fosztogatók bármelyik éjjel elvághatták a torkunkat. Sőt, éppen úgy, ahogyan ma a rák, a szifilisz, a paralízis, a légicsapások, a vonatbalesetek, a közúti katasztrófák korában élünk. Más szóval ne túlozzuk el a helyzetünk újdonságát. Higgy el, kedves uram vagy hölgyem, önt és minden szerettét már azelőtt halálra ítélték, hogy az atombombát, koronavírust feltalálták volna. És közülünk egészen sokan halnak majd meg igen kellemetlen körülmények között. Egy előnyünk van elődeinkhez képest, az érzéstelenítés. Egyszerűen nevetséges azon síránkozni és az órunkat lógatni, hogy a tudósok egyel bővítették a fájdalmas és korai halálnemek listáját. Hiszen világunk már amúgy is csorrultig volt ilyesmivel. A halál pedig nem lehetőség, hanem tény. Mindenek előtt ezt kell megértenünk. Első tennivalónk pedig az, hogy összeszedjük magunkat. Ha mindannyiunknak az atombombától, zárójel koronavírustól kell elpusztulnunk, tegyünk róla, hogy a maga idejében a bomba értelmes emberi tevékenység közepette találjon minket. Mint az imádkozás, munka, tanítás, olvasás, zenehallgatás, gyerekfürdetés, teniszezés, baráti sörözgetés, vagy egy párti darts. Nem pedig rémült birkaként összezsúfolódva mindenféle bombán, víruson merengve. A testünket megtörhetik ugyan, erre egy mikróba is képes. De nem muszáj, hogy az elménket is uralják. Tehát ez az egyik, hogy igen, zavar a halál, de sajnos ez nem opció, hanem ez a tény. De nem ez kell, hogy uralja az elménket, hanem az, amit Jézus tett értünk, és ezzel a hírrel mentek például a második században pusztító Antonius kori járvány során a keresztények a római birodalomban, amely a népesség negyedével végzett, mondja Lennox, és ez a kereszténység terjedéséhez vezetett. A keresztények ugyanis nem csupán ápolták a betegeket, hanem új lelki modellt is kínáltak, amely nem a haragvó és szeszélyes istenségek műveként tekintett a pestisre, hanem a teremtő ellen dacoló teremtett világ lázadásának eredményeként. Ennél is híresebb az a járvány, amely Ciprián Kartágó püspöke nevéhez fűződik, aki prédikációiban élénk részlességgel írt a betegségről. A kór az ebola rokona lehetett, és nagyban hozzájárult a harmadik századi krízishez, amely az egész római világot megrázta. Azonban nem csupán ezt érte el, hanem robbanásszerű növekedést hozott a kereszténységben. Ciprián arról beszélt arról a keresztényeknek, hogy ne gyászolják a járvány áldozatait, akik már a mennyben vannak, inkább megkettőzött erőfeszítéssel ápolják az élőket. Dionysios püspök Ciprián kortársa leírta, hogy a keresztények a veszéllyel mit sem törődve gondozzák a betegeket, minden szükségüket betöltik. Lehet tehát másképpen is hozzáállni a dolgokhoz, nem azzal foglalkozni mindig, amitől félünk, hiszen meg, ahogyan hallottuk a vészhelyzet idején, nem csak ez a vírus pusztít, hanem a félelem vírusa. És erre mi a megoldás? A feltámadás, ez már elhangzott korábban is. Tehát, hogy ez kell, hogy betöltse a szívünket, és ezzel az üzenettel lehet a helyüket még nem találó embereket megtámogatni és elvezetni és elsegíteni, hogy legyen ébredés, minél többen megtalálják a helyüket. Tehát halálra ítélt emberek vagyunk, de Jézus magára vette az ítéletet, ami mit jelent? Hogyan tehette ezt meg? Sokszor megpróbáljuk megmagyarázni, hogy helyettesítés történt. Például gyakran említem Maximilian Kolbe atyának a történetét, ismerjük talán többen, hogy a koncentrációs táborban második világháború során a ferences rendi szerzetes pap hogyan cserélt helyet a családapa Franciszek Gajovnicek lengyel emberrel, és büntetésül, mivel ugye többen megszöktek a koncentrációs táborból, ugye 10 embernek kellett büntetésből egy bunkerben éhezni, és hát halálra éheztették őket. Na, ebből a helyzetből mentette ki Kolbe atya ezt a Gajovniceket, és hallották a fogolytársak, hogy a 2 hét alatt, amíg ott éheztek és haldokoltak, végig biztatta ez a ferences rendi szerzetes a fogolytársait az Isten igéjével és az imádságra, és az örök élet beszédével. Végig ez hangzott, amíg csak élt. Azt hiszem, hogy a fogolytársai voltak, akik hamarabb haltak meg, azt írják róla, hogy ő tovább bírta, nagyon jól bírta az éhezést, mert hozzászokott a gyakori bőtölés miatt. És a szervezete nagyon gyorsan tudott alkalmazkodni, úgyhogy végül méreginjekcióval vetettek véget a szenvedésének. Mégis, amikor a helyettesítésről beszélünk, nem egészen fedjük a valóságot, mert Krisztus nem egy harmadik fél a történetben, tehát, hogy vagyunk mi, és van Isten, és akkor hát Isten haragszik ránk a bűneink miatt, és Krisztus az, aki a harmadik személy, aki kiengeszteli az Istent, és magára veszi a büntetést. Nem egészen igaz ez a megfogalmazás. Egyik teológus társunk is feltette a kérdést annak idején az egyetemen, hogy egyik előadás kapcsán, hogy hát hogy van ez, professzor úr? Hogy hát hogyan engedheti az Isten, hogy a fia szenvedjen? De valójában nem erről van szó, hogy ő megengedi, és kényszeríti a fiát arra, hogy szenvedjen, mert Krisztus nem harmadik szereplő ebben a történetben. Szent Háromság ünnepe 3 héttel ezelőtt volt. Éppen azért, hogy megértsük, hogy Krisztus egy az Istennel, az a személy tehát, aki felé a tartozás fennáll. Tehát maga Isten az, aki Krisztusban magára vette az ellene elkövetett vétkeink súlyát, és felmentett minket az igazságos büntetés alól. Senki sem kényszerítette őt erre. Tehát így Krisztus valóságos Isten. Ami viszont Krisztus emberi mi voltát illeti. Ő velünk, az adósokkal is egy. Krisztusban mi magunk is meghaltunk, és ezáltal megszabadultunk a bűntől. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Egy az Istennel, egy velünk. Ahogyan hallottuk szintén a keresztelői beszédben, hogy ennél közelebb nem jöhetett már hozzánk, hogy emberi testben, egy anyának a méhében fejlődött ki. Itt semmilyen szociometria nincsen már. Semmilyen távolság nincsen. És így tudott megszabadítani a bűntől. Az a tény, hogy Krisztus a hitelezővel és az adóssal is egy. Két szereplőssé teszi a történetet. Úgy ítéli el a vétket, hogy közben felszabadítja az elkövetőjét, aki a bűnét megbánva megbocsátást nyer, és ezáltal megszabadul a büntetéstől és a bűntudattól, és nem fogja már a bűn rabságban tartani. Na, ezért kiállt fel így Mikeás, hogy kicsoda olyan, mint az Isten. Összehasonlítva a környező pogány népek istenségeit. Kicsoda olyan, mint az Isten. Vagy mondhatnánk azt a mai kevésbé spirituális közegben, ahol kevésbé van jelen Isten szabadító munkájának a felismerése, és inkább mástól várják az emberek a megváltás, a szabadulást. Például felmerül a nevelésnek, a jó családi háttérnek az elengedhetetlen feltétele. Mondjuk a grundon szemetelnek a fiatalok. És akkor a Facebook csoportban azonnal kimondottan erkölcs prédikációt adnak a szülők, és ugye elmondják, hogy hát ez csak kultúra és nevelés kérdése. És ezzel megoldódik az egész. Persze vannak azért olyan szülők, akik ennél felvilágosultabbak, és azt mondják, hogy hát valószínűleg nem volt még neked kamasz gyermeked. és nem tudod még, mi a pálya. Szóval van, aki a neveléstől várja a megváltást, a kultúrától várja a megváltást, mert mi kevésbé spirituális közegben élünk, de mindenkinek megvan a hite. Mindenki hisz valamiben. Csak hogy ez nem tudja megváltoztatni az ember szívét. Mi tudja megváltoztatni az ember szívét? Megint csak Vatai Gyulát kell, hogy idehozzam. A Jézusban megtalált megváltás. Nem kell erkölcs prédikációt nyomnunk, nem kell köztörvényes bűnözőknek látni azokat, akik szemetelnek a grundon, hogy rendőrt akartak hívni, stb. Nem ez a megoldás, hanem inkább el kellene vezetni a helyükre az embereket. Nekünk is meg kell találni a helyünket, és nyilván így fogják mások is megtalálni a helyünket, ott az Isten közelében. És hogyha megértjük azt, hogy ő teljesen egy élet velünk, és megbocsátott nekünk, akkor fogjuk tudni beleérezni magunkat a másiknak a helyébe, akkor tudunk nézőpontot váltani, és már nem a gonoszt látni a másik emberben, nem a gonoszt látni a szomszédban, a családtagunkban, vagy a politikusokban, és így tovább, hanem azt meglátni, hogy mi is hasonló módon megbocsátásra szoruló emberek vagyunk. Mi is hasonló módon elesettek vagyunk. Nekünk is szükségünk van arra, hogy megtaláljon az Úr Jézus. És minket is megtalál, bennünket is elér, mert addig megy, amíg mi bírunk menni. És ő bír utánunk jönni, és megtalál. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te azt az evangéliumot hirdettetted farizeusok száján keresztül is, hogy te bűnös emberekkel ülsz le. Olyan emberekkel ülsz le, akik nem tudják, hogy ki vagy te. Lehetséges, hogy még nem is tudták azt, hogy te az Isten fia vagy. Vagy ha mondták volna, lehet, hogy nem hitték volna. De nem az volt a fontos, hogy ők mit hittek, ők mit tudtak, vagy hogy mi mit hiszünk és mit tudunk, hanem az a fontos, hogy te is, ma is leültél velünk. Egy asztalnál voltál, és szeretnéd, hogyha mi is megtalálnánk a helyünket a te asztalodnál. Amen.